A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Az élő magazin műsor felvételét szerkesztve közöljük.
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazin műsora. Nem se perc alatt készül.
Üdvözlünk minden kedves rádióhallgatót, ez itt az Eper, az első pesti egyetemi rádió, és benne az Eper Cech című magazin műsor élő adása. Ma 2019. november 14-e van, csütörtök. A stúdióban itt van velem Pintér Fanni.
Sziasztok!
Szűcs Andi.
Sziasztok!
És Szarka Roland.
Sziasztok!
Valamint jó magam, Jámbor Bálint vagyok, a műsor vezetője. A technikát pedig Őri Soma kolléga fogja kezelni a műsor egész ideje alatt. A műsor során fogunk hallani interjúkat, amelyeket az egyetem hallgatói készítettek, tehát a műsort az egyetem hallgatói szerkesztik és készítik egyaránt. Szadjunk is végig gyorsan, milyen témákat fogunk mai napon érinteni. Legelőször a nyelvvizsga törvény eltörlésről lesz szó, ugyebár mégsem lesz kötelező 2020-tól a felvételihez minimum egy nyelvvizsga, azután filmajánló fog következni, majd a TikTokba fogunk belemélyedni kicsit jobban, és a végén megnézzük, hogy mi is érkezett a Burger Kingbe a napokba, a Vega Burger.
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazin műsora. Nem se perc alatt készül.
És itt is vagyunk újra, tehát nyelvvizsga és nyelvvizsga törvény. Mielőtt még belekezdenénk mi ennek a megbeszélésébe, Herceg Sára és Szabó Zsófi készítettek egy kis interjúsorozatot a kampuszon járva, illetve azon kívül megkérdeztünk pár embert arról, mit gondolnak erről, hogy ez az új fejlemény. Azt hívünk vissza.
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazin műsora. Nem se perc alatt készül.
Szia, ne haragudj, lehet egy kérdésem?
Szia, persze.
Mi a véleményed arról, hogy visszavonták a nyelvvizsga feltételt a felsőoktatásba való jelentkezéshez?
Igen, hallottam, de még nem néztem utána teljesen, de amúgy egyetértek vele, mert nem hiszem, hogy a felvételihez ez létszükséglet lenne, mert bizonyos szakokra így is nagyon kevesen jelentkeznek, és ezzel sok egyetemen még ennél is jobban lecsökkenne a létszám.
És neked egyébként sikerült a nyelvvizsga a középiskolában?
Sajnos nem, mert a középiskolai nyelvtanár nem készített fel eléggé egy nyelvvizsgára, csak érettségi feladatokat toltunk 4 éven keresztül.
Mit gondolsz arról, hogy a nyelvvizsga mennem felvételi követelmény az egyetemekre?
Hát nekem erről több arcú véleményem van. Egyrésztről szerintem egész jól motiváló erről a nyelvtanulásra az, hogy nekem most akkor ahhoz, hogy bejussak egyetemre, le kell tennem egy középfokú nyelvvizsgát. Másrészt viszont én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, mármint hogy eltörölték, mert a magyar nyelvoktatás, nem érzem azt, hogy olyan magas szinten lenne ahhoz, hogy tényleg középiskolai rendszerben meg tudnak támogatni azt, hogy sikeresen legyenek az emberek egy nyelvvizsgát. Szóval az én tapasztalatom az, hogy iszonyatosan sok pénzt is kell belevenni ahhoz, hogy meglegyen neked ez a papírod. Emellett pedig vannak olyan emberek is, akiknek nehezebben is megy a nyelvtanulás, és mondjuk lehet, hogy rá kéne szállnia még 2-3 évet arra az angolra, hogy meglegyen a középfokú nyelvvizsgája, de emellett meg nem tudom, tök tehetséges. Szóval vannak olyan emberek is, akik nem egy ilyen nyelvtanulási zsenyék, nem nagy talentumok ebben, és sokkal többet, sokkal tovább szenvednek azért, hogy meglegyen a papírjuk arról, hogy akkor ők most középfokú szinten beszélnek, írnak, hallgatnak. Viszont emellett meg több tehetséges szakemberek lennének, meg valószínűleg jól is teljesítenének az egyetemen, mondjuk nem nyelvi tárgyakból. Tehát, hogy ez tényleg egy több arcú dolog, én azt érzem.
Abszolút egyetértek veled.
Nem tudom, hallottál-e a nyelvvizsga törvényről?
Igen.
És akkor biztosan azt is tudod, hogy ezt most visszavonták. Arra lennék kíváncsi, hogy mit gondolsz erről?
Szerintem nagyon helyes, mert
nagyon megnehezítette volna a továbbtanulást egy csomó ember számára, mert egyrészt egy csomó ember nem rendelkezik jó nyelvérzékkel, vagy nem lett volna meg az anyagi kerete arra, hogy meg tudja csinálni a nyelvvizsgát, mert az egy dolog, hogy visszakapja a pénzt, hogyha átmegy elsőre, de hát ugye azt elő kell teremteni. Meg az sem biztos, hogy az iskola elég nyelvórát tud biztosítani, tehát külön órákra kellene járni, és ezt egy csomó ember nem tudta volna megfizetni, és szerintem elég nagy butaság lett volna, hogy emiatt ne tudott volna egy csomó ember tovább tanulni. Úgyhogy én örülök ennek, hogy megszűnt.
E-percek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
Ugyebár, amikor ezt az egészet bejelentették, hogy lesz kötelező nyelvvizsga, akkor az hatalmas felháborodást váltott ki sokakban, mint tanárokban, mint diákokban. Egyaránt utcára is vonultak az emberek, de most ezt visszavonták valamiért. Mit tudunk erről a nyelvvizsgatörvényről? Mi volt ennek a célja, és most mi történt?
Igen, ugye igazából ez annyira... Tehát így
2020-ra terjesztették ki, de ez annyira ugye nyilván nem érte váratlan az embereket, mivel 2014 decemberében került erre sor igazából, hogy ezt bevezetik, és Székely László ombudsman később is egyébként amellett érvelt inkább, hogy ezt szüntessék be, mert hogy egy normális hétköznapi diáknak az életkörülményei, illetve az anyagi helyzet az nem teszi nyilvánvalóan lehetővé mondjuk egy drága nyelvtanfolyamnak a kifizetését, és hát azért valljuk be, hogy mindjárt járt a gimnáziumba, nem egy túl nagy cucc, tehát így túlmenően igazából azon, hogy dolgozatokat írunk, szódolgozatokat, körülbelül a nyelvtant azt bevifláztatják velünk, és így ennyi semmi kommunikáció, és a nemzeti alaptantervben is egyébként az áll, hogy B1-es szintre kell felkészíteni a diákokat, míg ugyebár egy nyelvvizsga esetben, mármint az egyetemi felvétel, ez B2-es szintű komplex C-típusú nyelvvizsgát kérnek. Elfogadható egyébként ugye az is, amikor emelt szintű nyelvvizsgát lesz az ember, nyilvánvalóan, hogy a pluszpont, B1, stb. Nyilván azt preferálják többen, viszont azt semmiféleképpen nem fogadják el, mint egy rendes nyelvvizsgát, szóval oda mész állásinterjúra, és azt mondod, hogy nekem már pedig van egy középfokú nyelvvizsgának megfelelő, emelt szintű érettségém, akkor nem azt mondom, hogy kiröhögnek, de szerintem elég érdekesen fognak rád nézni. Szóval mondjatok erről is valamit, ti hogy indultatok neki, hogy kezdtétek az egyetemet, mondtam, hogy alakult ez?
Hát az a baj, hogy én statisztikai szempontból nem vagyok jó példa, mert nyelvi osztályba jártam, és én elég erősen kaptam egy plusz töltetet németből is, és angolból is, de arra reflektálva, amit mondtál, hogy a közoktatásban nem elég erős a nyelvi vonal, szerintem ez nem igaz, mert általános iskola második osztálytól kötelező a nyelvoktatás, és ha érettségig azt számoljuk, hogy 11 éven keresztül tanul jobb esetben...
1200 nyelvórára jön ki.
Igen, azért szerintem, ha valakinek a képességei megengedik azt, hogy sikeresen teljesítsen egy érettségit és egy egyetemi felvételt elnyerjen, akkor képes kell, hogy legyen egy középfokú angol érettségit leprodukálni. Akár emelt szintű érettségivel, mert az is megoldás, és ugye az... Igen, és ugye az köztudottan ad egy nyelvvizsga bizonyítványt is, hogyha talán 60% fölött sikerül.
Igen. És akkor tehát a százalékos pont számot kapod, meg plusz 50 pontot. Úgyhogy mi nagyon perfektek voltunk.
Igen, és én nem is értettem a kiakadást, amikor ez a törvény bevezetésre került, mert azt mondták az emberek, hogy ezen sok bónuszpontot fognak bukni, ami relatíve nem igaz, mert mivel kötelező lesz a nyelvvizsga, ezért azt a pontot, ami azért járt, azt mindenki bukta, tehát lényegében mindenkinek annyival kevesebb lesz, mint amennyit nyerne azzal, hogy megcsinálja.
Mert ezzel az volt a probléma alapvetően, hogy mivel az emberek eddig abban gondolkoztak, hogy nyelvvizsgával lesznek pluszpontjaik, ezért valószínűleg megváltoztak volna így az egyetemre bekerüléshez a pontszámok is.
Az így van, ez mindenképpen.
Az én öcsém, ő most 11-es, szóval még van egy éve vissza a gimiből, de aki mondjuk most végzős, annak fogalma sincs arról, hogy hogyan változtak volna a ponthatárok, hogy kb. Mennyit kell neki összeszednie, mert nincs semmilyen adat arról, hogy hogyan fognak változni ezek a pontok, hogy mennyit kéne neki elérni.
Főleg úgy, hogy ez ugye együtt járt azzal, hogy az emelt szint érettség is kötelező legalább egy tárgyból is, ugye igen, az szintén igen, 50 igen. Pont veszteség, tehát minimum 78 ponttal redukálódtak volna a pontszámok.
Amire még egyébként én gondoltam, hogy mi lehetett a fő ok arra, hogy ennyien felháborodtak ezzel, mert hogyha azt megvizsgáljuk, hogy az ország régióiban mondjuk bizonyos gyerekek, családok, iskoláknak nincs meg a lehetősége arra, hogy olyan mértékű, vagy olyan mennyiségű akár könyvtárat, akár virtuális háttértartalmat nyújtsanak a gyerekeknek, ami felkészít őket egy ilyen megmértetésre, mint a nyelvvizsga, szóval az esélyegyenlőség az valóban lehet, hogy a különböző volt, különböző akár városokban, akár régiókban is. A másik pedig az az, hogy tehát egy idézetet egyébként, hogy a tanárok mondták azt, hogy a közoktatás az nem készíti fel őket arra, amire, ami kell egy nyelvvizsgához, és nem azok a követelmények a tantervben, mint amik követelmények egy nyelvvizsgában. Szóval mindenképpen kell hozzá valamilyen plusz munka.
Igen, és ugye még az a legnagyobb probléma, találtam egy 2016-os adatokra épülő kimutatást, hogy a pedagógus képzésben 42%-ra tehető a nyelvvizsgával rendelkezők aránya pont a felvételinél. És ezért, hogyha belegondolunk, hogy majd ők felelnek azért, hogy majd tanítják a gyerekeinket, stb., azért ez így szerintem elég elkeserítő. És ugye eredetileg úgy volt, hogy tehát az országos diák egyesület, vagy nem is tudom, hogy akik minket képviselnek, a mi hangunk, úgy igazából azt az ultimátumot adták kvázi, hogy ne legyen kötelező a felvételinél, viszont hogyha bekerülsz az egyetemre, akkor az első év során le kelljen raknod a nyelvvizsgát, és akkor végül ebből alakult ki az, hogy most eltörölték az egészet.
És akkor ez lesz végül, hogy az első év végéig kell megcsinálni?
Nem, most úgy néz ki, hogy az egészet eltörölték, szóval, hogy nem kell 2020, aha, tehát majd egyszer, majd kelleni fog.
De az a rendszer megmaradt, hogy középfokú nyelvvizsgából már 2 fok kell lenni a diplomához? A jövő év?
Szerintem ez szaktól függő.
Igen. Tehát ugye van, akinek kell ilyen specifikus nyelvvizsga, tehát ugye szakmai nyelvvizsga, meg ilyesmi, és tehát például a tapasztalatból tudom, vagy hát járnak oda ismerősök a BGN, például, hogy a turizmus vendéglátásra jársz, akkor ott például kell egy szakmai angol nyelvvizsga, nem akarok hülyeséget mondani, de igen, tehát van ahol szakja válogatja igazából.
De igazából ez logikus is, és ezt nem is értettem soha, hogy mondjuk a nyelvorientált szakokon miért nem kötelező már az alapszak elvégzéséig egy közép.
Hát attól függ, hogy most milyen nyelvszakra gondolsz. Vannak azok a ritkább nyelvek, amiket nyilván nem tanítanak a középiskolában, mint nem tudom, holland, vagy most mondtam valamit.
Vagy svéd.
Igen, igen. Tehát, hogy azoknak, akik ilyen szakon tanulnak, nekik nyilván nem is kötelező az, hogy bármennyit tudjanak ebből a nyelvben, mert 3 év alatt, amíg az alapszakra járnak, megtanulnak C1-es szinten, és azzal a vizsgával, amit tesznek a szak végén, az egy C1-es nyelvvizsgának felel meg.
Tehát, de arról papírt is kapsz, tehát, hogy az kiváltja a nyelvvizsgát?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert én svéd minoros vagyok, és nagyon jó lenne, hogy kapnék róla papírt.
Ezért kérdezem, mert én nem tudok róla, hogy ez megfelelne a nyelvvizsga papírnak, vagy hogy kiváltaná az államileg elismert papírt.
Szerintem biztosan megfelel, vagy nem tudom, mert én viszont olasz szakra jártam, viszont ugye nálunk, mivel az ugye egy elég elterjedt nyelv, tehát gimnáziumban is oktatják, ugye én eleve középfokú nyelvvizsgával mentem oda.
Meg neked bekerülési követelmény
igen,
volt?
Igen. Tehát igen. Úgy igen, nem is tudtál oda menni, nem tudom, matek emelt ezek, és akkor amúgy én olasz szakra akarok járni, nem? Igen, tehát ez így nem játszott, úgyhogy ott előkövetelmény volt igazából.
Hát egyébként összességben én is azt gondolom, hogy a többség azért manapság már úgy van egy érettségének, hogy van legalább egy nyelvvizsgája valamelyik nyelvből, és mert tudja azt, hogy később biztos, hogy kelleni fog, és az egyetemen is nyilván jó, hogy jól jön, valamint egyetem mellett talán, ha jön a szak, akkor nehezebb elvégezni, vagy erre ráhajtani. Inkább már úgy, hogy mondjuk van egy B2-es nyelvvizsga, és akkor azt egy C-re fölemel az egyetemi tanulmányai alatt, én ezt tudom elképzelni. Meg például akár a média szakon, ami tök érdekes volt számomra, hogy nem volt követelmény, sem, tehát nyelvvizsga az nyilván ajánlott volt, vagy hogy így mégiscsak média szakra elmész, akkor nyilván nyelvvizsgát, szerintem ez elvárható, de hogy például az, hogy angol nyelvvizsga, vagy angol nyelvtudás kell, az nem volt sehol föltüntetve, és a leges-legelső órán kiderült, hogy a tankönyv az angolul van, és egyébként is csomó mindent angolul kell csinálni. Nekem nem volt probléma a személy szerint, de tudom, hogy pár embernek viszont az volt, mert mit tudom én, németből volt zseni, és nem angolból, és neki ez nagy szenvedés volt. De hát ez meglátjuk, hogy fog változni. Egyébként 2014-ben volt, azt hiszem, ez a javaslat először, hogy meg 2020-ban legyen ez a változás.
És azért is indokolták úgy igazából, hogy ez a kvázi ne nyafogjon senki, mert hogy volt elég idejük felkészülni erre. Ami egyébként igaz, de hát ugye közre játszik igazából olyan sok tényező, szóval, hogy milyen gimnáziumba jársz, hány, tehát mondjuk egy évben, nem tudom, van 5 tanárod, akkor szerintem borzasztóan nehéz.
Meg hát azért nem csak gimnazisták akarnak egyetemre menni, hanem sok szakgimnazista is simán elmenne, és nekik nem biztos, hogy olyan óraszámban van a nyelvoktatás.
illetve ugye még a felnőtteknek is ugye a levelező oktatás. Tehát mondjuk, aki ugye már dolgozik egy ideje, de mondjuk 10-15 év elteltével azt mondja, hogy most már tudja, hogy mit akar, mégiscsak egyetemre akar menni, és ugye szerintem ők se tudják teljesen, hogy most akkor mi merre hány méter ezzel a nyelvvizsgával.
Viszont személy szerintem nem látom annak értelmét, hogy ezt az első év végére csúsztassák ezt a követelményt, mert hogyha az az indok, hogy érettségi mellett sokatnak nem fér bele az idejébe, hogy nyelvvizsgára készüljenek, akkor valószínűleg a legzsúfoltabb első egyetemi évben sem fognak több időt szakítani rá.
Hát kíváncsi ezek, hogy mondjuk a mi gyerekeinknek, unokáinknak mi lesznek a követelmények egy ilyen felvételhez, hogy lesz egy egyetem még akkor, vagy nem, de fontos felest, hogy mi lesz akkor. De mi robogunk tovább, jön a következő témánk, a kis filmes téma, a sorozatos téma.
E-percek. E-percek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készült.
És itt vagyunk újra, ez továbbra is az Eper, az első perc egyetemi rádió, benne az E-percek című magazinműsor, a pontos idő 16 óra 50 perc, és átadnám a szót Rolandnak, aki hozott pár izgalmas filmet, persorozatot, amire érdemes figyelni mostanában november időszakban.
Igazából egész ősszel érdemes volt moziba járni, mert kivételes az idei év ilyen szempontból. Novemberben három filmet emelnék ki. Az egyik a Terminator széria legújabb része, a Sötét végzet, a másik a Disney legújabb sikeralkotása, a Jégvarázs 2, illetve szót fogunk még ejteni a ragyogás nagyon régóta várt folytatásáról, az Álomdoktorról. Kezdeném is a Terminatorral, azért nem hiszem, hogy a Terminator franchise-t sok hallgatónak be kéne mutatni, ugyanis egy legendás filmsorozatról beszélünk, ami sokunknál idősebb, ha jól gondolom. És ha bár már a harmadik rész is elmondható, de leginkább a negyedik, ötödik részt övezte óriási kritika a rajongói részről, hogy az etalonnak tartott második részhez nem sikerült felnőni a folytatásoknak. Most a hatodik recenziója alapján a készítők visszataláltak a megfelelő ösvényre, és az eddig kiadott kritikák azt mutatják, hogy a Sötét végzet ismét az első két film színvonalát üti. Én személy szerint még nem láttam a filmet, viszont az előzőtől rosszabb nem lehet. Igazából így fogok elmenni jövő héten rá moziba.
Az előző az az Emilia Clarke-os volt?
Igen, a Genesis.
Nagyon nem tudom, hogy így melyik után.
Hát ugye az első három számozat után következett a Megváltás, a Genesis és most a Sötét végzet.
Mennyi van még ebben a sorozatban, vagy ebben a
szagában?
Igazából én a harmadik után sem tudtam elképzelni, hogy ezt hogy lehet innen folytatni, de a hatnak úgy mentek neki, hogy az volt a terv, hogy ez a végső rész a sztoriban teljesen le lesz zárva, és minden szál elvarva. Ahhoz képest már hallottam ilyen nyilatkozatot, hogy a rendező nem zárkózik el egy hetediktől, ha esetleg sikeres lesz. Kérdés, hogy az öregedő színészgárda meddig fogja még bírni.
Hát igen, a nagyon öregedő színészgárda.
Igen, úgyhogy lehet még ebből sajtolni. Viszont szerintem érdemes több szót eltenünk az Álomdoktorról, ami talán a hónap legjobban vár filmje, mivel Stanley Kubrick legendás A ragyogás című feldolgozását folytatva, amit Stephen King, az eredeti sztori szerzője, rendszeresen hangoztatva utált. Valamiért nagyon megvetette Kubrick feldolgozását, mivel sokszor kritizálta, hogy nem hasonlít a könyvben leírtakra az ott felépített világ, viszont a nézői visszajelzés nem ezt igazolta, mert A ragyogás az egyik legnagyobb kultfilmé vált a 90-es években. És az Álomdoktorról legalábbis az ismerőseim körében és az interneten olvasott hozzászólások alapján mindenkinek egy kicsit az mostani folytatás hullám réme ugrott be, hogy nem biztos, hogy erre nagy az igény. És
tehát akkor szerinted is biztos, hogy nem ugorja meg a szintet. Mert ugye pont azt beszéltük, hogy Roland is, meg én is ugye pont tegnap láttuk a filmet igazából, és engem úgy olyan lekötött. Én az eredeti ragyogást mindig csak ilyen részletekben láttam, szóval sajnos soha nem úgy, hogy leültem.
Én nagyon sokszor láttam az elsőt, és a könyvvel is ugyanazt éreztem, hogy ennek a sztorinak nem kellett szerintem folytatás. Tehát annó, amikor a könyv kijött, akkor is azt éreztem, hogy Kingnek volt egy tök jó felütése, és ez egy alapötletként megállta volna a helyét egy teljesen független címként is, és valahogy így próbált beleerőltetni elemeket, hogy ez Ragyogás 2-re jöhessen ki. És a filmben is ezt éreztem, hogy egyébként egy remek alkotás, nekem nagyon tetszett a film. Egy ilyen erős 8-ast adnék rá, ha értékelni kéne, de nem érzem azt, hogy a ragyogásban azokat az elvarratlan szálakat, amik szerintem tökéletesítették a filmnek a végét, azokat így szájbarágósan tovább kellett volna vinni.
Hát szerintem inkább úgy volt ez az egész kialakítva, hogy aki nem is látta a ragyogást, az is, tehát amit te mondta, hogy egy teljesen önálló sztori igazából. Igen, szóval szerintem. Nyilván ugye a végén nem igyekszem nem spoilerezni, aki meg szeretné nézni, de hogy a végén ugye abszolút visszatérnek így az eredeti ragyogásnak a helyszínére, és nyilván aki ugye nem látta a filmet, az is tudja, mert ez így be van mondva, meg tényleg abszolút szájba van rágva, de hogy szerintem ez így abszolút, tehát hogy önállóan is én élveztem, hogyha nem láttam
volna az eredeti. Igen, tök jól balanszolták, hogy megmaradtak az eredeti elemek, tehát mondjuk a Kubrick-féle hangeffektek, vagy a vágási mutatványok, amik
meg a térábrázolás, az is ilyen.
Igen, viszont volt egy önálló stílusa, és szerintem megállta a helyét a film saját lábán, és épp ezért sajnálom, hogy szerintem, ha azok a jelenetek, amikkel egyébként pont hosszabb volt, mint egy 2 órás film, mert a 2,5 órát én sokaltam igazából a sztorinak, ha a ragyogás elemeit kiveszed, és átnevezed a főhőst, ez egy teljesen független történet lehetett volna a ragyogástól, és kicsit azt érzem, hogy Kinga a saját népszerűségén akart lovagolni egy kicsit így több évtizeddel később.
Ennyi jár neki, szerintem.
És egyébként most így Kingre visszatérve, hogy a könyvre vetítve mennyire feleltethető meg neki a film? Tehát, hogy mennyire gondoljátok azt, hogy a könyvhez így felnőtt ez a film?
Szóval én a könyvet nem olvastam, tehát nem vagyok
szerintem
ilyen nagy horror.
Szerintem felnőtt,
és...
viszont volt egy olyan modernitás, ami áthatotta a filmet, ami a könyvben nem volt meg. Szerintem a könyv a ragyogás hangulatát hozta inkább, a film pedig próbált elszakadni tőle, függetlenül a visszautalásoktól és azoktól a jelenetektől, amik az előző helyszínen játszódnak, de a könyvben azt éreztem, mintha egy közvetlen folytatás lenne, a filmnél pedig mintha egyértelműen próbált volna egy saját stílust kiépíteni, hogy ne lehessen ráhúzni, hogy már pedig a Kubrick inspirálta az egészet.
Jó, hát igen, az is most ugye egy másik téma, hogy akkor könyvet ugye film adaptációval megcsinálni, az szerintem mindig is egy kényes téma. Vagy nagyon jól sikerül, vagy abszolút vállalhatatlan.
Nem tudom, azért King regényei mindig valahogy bravúrosan sikerülnek filmekben. Nekem legalábbis ez volt mindig az érzésem.
Én a kis kedvencek temetőjétől például nem annyira voltam elájulva. Szerintem jó, szerintem az én személyes véleményem, nyilván kövezetek meg érte, de az, tehát érdekes volt, élveztem, úgy magába ragadott, de olyan
egyébként
túl horror volt a vége, vagy nem is tudom.
Fura, mert a King feldolgozásoknak is készülnek feldolgozásai, tehát ez azt mutatja, hogy valami akkor...
Valami elindult.
vagy az, hogy egy olyan régi stílust képviselnek a King művei film és könyvfronton is, amit kicsit át akartak írni, amit mondjuk nem feltétlenül az Államdoktor kapcsán érzek, de mondjuk az Aznál, a Kedvencek temetőjénél és olyan sztoriknál, amit sokkal később dolgoztak fel, mint az első próbálkozáskor.
Most ilyen King hullám van szerintem, mert
igen,
most is sorozatosan
ugye a Netflix is meglovagolt a Magas fűbent, ami egy rettenetesen rövid sztori, egy 60 oldalas novelláról beszélünk, és ebből is készült egy egész estés film.
Viszont vannak új évadok is. Nehogy elmenjünk a jégvarázsmerésről. Ezt legalább láttam az első rész belőle, úgyhogy az...
Én pont tegnap döbbentem meg, mert Redditen láttam egy mémet, hogy már 2 év biztos eltelt a jégvarázs egy óta, és egy kommentben hívták fel a figyelmet, hogy az első jégvarázs 2013-as.
Ez nagyon durva.
Nagyon.
Öregek.
Nagyon öregek.
Igen, és én is ledöbbentem ezen. Viszont azóta már készült 2 kisfilm is a szériához, nem fogom tudni megmondani a magyar címét a Frozen Fever-nek. Talán Partiláz? Igen, jégvárás Partiláz. És az Olaf Karácsonyi kalandja, a második rész pedig a 2 héttel később, mához 2 hétre fog a mozikba kerülni. Úgyhogy erről még sok minden nem tudunk mondani, de az amerikai visszajelzések alapján hozza az első rész színvonalát, úgyhogy reménykedünk benne.
És akkor még most már a jégvarázs is lement, és egy pár szó gyorsan a sorozatokról, van egy kis időnk a hírekig. Csak pár címet, mi az, ami most be fog tenni, vagy már betört, és most már résen kell lenni.
Néhány frissen induló sorozatról beszélhetünk a hónapban. Az HBO készítette a Watchmen, ami az 1985-ös képregénynek, és az abból készült filmnek a szellemi utódja, ami egyrészt a sztorit folytatja, másrészt újra gondolja egy jelenkori ábrázolásban. Philip Pullman regényeit dolgozza fel az Úr sötét anyagai című sorozat, amit szintén a harmadik részével fog folytatódni a héten, illetve visszatér új évaddal az HBO sikersorozata a Szilícium Völgy és a Rick and Morty.
Illetve még egy Netflixeset belőnék. Nem régen jött ki a BoJack Horseman-nek az 5. évadának az első fele, úgyhogy nézzétek.
Így van.
Nézzétek azt is.
Így termékeny az ősz ilyen szempontból is mindenféleképpen.
Ilyen ronda időben nem lehet más csinálni.
Illetve a Star Wars franchise is folytatódik a The Mandalorian című sorozattal, aminek az első rész a napokban jelent meg a Disney Plus szolgáltatásom.
És szerintem túl sok sorozatot nézem.
És akkor a december ugye a Star Wars-nak a befejező epikus úristen 9. része, amit mindenki másképp vár. Igen, igen, ez ilyen, mert majd visszatérünk, hogyha láttuk a filmet majd egy későbbi élő adásban.
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
És néhány közérdekű információ, látogassatok el az Eper Rádió honlapjára, eper.elte.hu, a Facebookon első Pesti Egyetemi Rádió Eper 97 néven vagyunk jelent, és az Instagramon is lehet követni minket, Radio Eper 97. TikTok, amit biztosan hallott már mindenki róla, nem kell ahhoz felhasználók lennie, és fogyasztónak sem, hogy az ember ne jöjjön szembe a TikTok az emberrel, akármelyik social media felületen, vagy az életben most már sok téren, és mielőtt még belemennénk jobban ennek a boncolgatásába, kicsikét képbe jelezzük magunkat és a kedves hallgatókat is, hogy mi is ez a TikTok. Egy interjú készült, Bozó Antal készített interjút Hartman István, ELTE BTK média szakos hallgatóval, aki egy kicsikét elmélyedt a TikTok világában már egy pár hónapja, és hát kvázi tanulmányozza azt, és megvan a maga véleménye, úgyhogy most hallgassuk meg ezt az interjút, kerüljünk képbe, és aztán jövünk vissza a beszélgetéssel.
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Bozó Antal vagyok, és Hartman Istvánnal fogok beszélgetni a TikTokról.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Szerintem érdemes lenne azzal kezdenünk, hogy te most ismerteted velem, meg azokkal a hallgatókkal, akik nem hallottak még erről, hogy mi is az a TikTok.
Jó, rendben van. Hát TikTokot leginkább úgy tudnám jellemezni, hogy ez egy olyan videó megosztó alkalmazás, ahol a tartalomgyártók igazából nagy elérésű, 15 és 60 másodperces blokkokban készíthetnek egyszerű lépések mentén tartalmat tulajdonképpen magára az alkalmazásra, és ez minden felhasználó számára elérhető tulajdonképpen. Tehát aki fogyasztó, az egyben tartalomgyártó is, vagy az lehet a TikTokon.
Ez szuperül hangzik. Ez egyébként egy nagyon népszerű oldal, tehát egyre népszerűbbé kezd válni, és egyre többen használják.
Igen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy az ottani tevékenységem során már rengeteg fél emberrel találkoztam, tehát nagyon közkeletű az hát egy ilyen közhiedelem, inkább úgy mondanám, még abból a korszakból, amikor a TikTok Musical.ly volt, hogy ez arról szól ez az egész, hogy tinédzser lányok beállnak a kamera elé, és különböző számokra tátikáznak. Ez lehet, hogy akkoriban így volt, de ez megváltozott, és manapság azt figyeltem meg, hogy rengeteg színész, rengeteg közismert ember, ezen kívül pedig a számos korosztály jelen van, a 80 évesig, a 90 évesig is akár 30-40-esek, tehát felnőtt emberek egyaránt jelen vannak.
Értem, tehát tulajdonképpen te azt mondod, hogy az utóbbi pár évben elkezdett értéket képviselni, tehát lett belőle valami olyasmi, amit érdemes használni, amin tulajdonképpen, ha valaki azt állítja, hogy ez még továbbra is csak ilyen tini lány gyűjtő oldal, ilyen tini lány videó gyűjtő oldal, az hazudik. Vagy nem tudja, hogy miről beszél.
Igen, inkább azt mondanám, hogy nem tudja. Igen, mert volt ez a korszak, amikor ez ráragadt erre az alkalmazásra, mert egy időben valóban erről szólt. Bár akkor még nem követtem, de ez, tehát akkor kevésbé használtam, de ez valóban akkor ráragadt. Viszont én azt látom, hogy az utóbbi időben az emberek kezdik felismerni azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek benne, és ez már a szórakoztatásra is rámegy. Tehát nem csak arról van szó, hogy van egy zene, és akkor arra tátogunk, hanem történeteket mesélnek el az emberek, vicces sztorikat hoznak létre. Azt is mondhatnám, hogy egy szubkultúrát hozott létre a TikTok, mert az ottani közösségben számos olyan téma van, amit csak azok érthetnek, akik használják. Tehát most gondolok ez alatt arra, hogy megy például aktuálisan egy trend, hogy XY számra gyártunk valamit, és akkor ezt nagyon sokan csinálják, és ugye versenyeznek egymással az emberek, hogy ki hogy valósítja meg, hogy melyik mutat jobban, melyik néz ki jobban, és mindenki kipróbálja magát, és ezekből, tehát bizonyos számra készült TikTokokból nagyon sok van. És múltkor pont láttam egyet, amiben egy férfi random ment az utcán Amerikában, és hogyha egy csoport fiatalhoz ért, akkor elkezdte mondani az egy adott TikTokban lévő szöveget, ami köztudott volt és közismert a TikTokosok körében, és ők pedig folytatták ezt. Tehát, hogy egészen elképesztő, és hogyha egy ismeretlenhez megyek oda, és elkezdek neki mondani valamit a TikTokról, mármint idézni egy szöveget, akkor fogalma sem lenne, hogy most miről van szó. Tehát érdekes és elképesztő, és szerintem igenis van benne érték. Én még a művészi oldalát is látom ennek az egésznek, mert tényleg olyan kreatív megoldásokkal is találkozni, hogy az ember csak tátott szájjal nézi. És én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy ez egy ilyen dedós játék, azoknak tényleg le kell tölteni, meg kell nézni, és látni kell azt, hogy ez tökéletes kikapcsolódás, és értéket képvisel, amit ott láthatunk.
És te, mint TikTok használó, csak fogyasztóként vagy ezen a TikTokon, vagy te is szoktál videókat feltölteni esetleg?
Hát inkább úgy mondanám, hogy inkább fogyasztóként vagyok jelen, de az utóbbi időben már vannak szánypróbálgatásaim, mert valahogy bevonza az ember. Tehát szerintem számomra legalábbis így, ahogy láttam a TikTokokat, és hogy ez is milyen jó, az is milyen jó, bennem is előjött az érzés, hogy ezt ki akarom próbálni, és hogy engem ez érdekel.
Tehát azt mondanád, hogy akkor van egy erős közösségépítő jellege?
Igen, ahogy mondtam, ez a versenyszituációs például, hogy az ember elkezd gondolkodni, hogy én ezt mondjuk, hogy valósítanám meg, és én is kipróbálom, vagy eszembe jut valami, és akkor egy adott szövegre, egy adott dallamra, egy adott hanganyagra, mert ugye ez tulajdonképpen erről szól, hogy a hanganyag az kiválasztásra kerül az alkalmazáson belül, és akkor miközben az lejátszódik, ugye történik a felvétel, amikor te valamit produkálsz a kamera előtt, és az embernek elkezd járni az agya, hogy miből mit tudnék kihozni, és hogy ezt akarom csinálni, és hogy én is részese akarok lenni, kíváncsi vagyok az emberek véleményére, hogy én hogy csinálom, és igen, van egy-kettő már, és tervezem is, hogyha jön úgy az ihle.
Nos, köszönöm szépen, hogy itt voltál, beszéltél velem. Nekem hasznos volt, mert én tényleg azok közé tartoztam, akinek nem nagyon volt fogalma arról, hogy mi ez a TikTok, és azt mondanám, hogy kedvet csináltál hozzá, úgyhogy köszönöm szépen. Elköszönnék a kedves hallgatóktól. Én Bozó Antal voltam, és itt volt velem Hartman István.
Én is köszönöm szépen, hogy itt láttam, és annyit mondanék még így zárszóként, hogy tényleg akinek előítélete van ezzel az alkalmazással kapcsolatban, töltse le. Én nem állítom, hogy minden embernek ez tetszeni fog, mert nyilván van, ami tetszik, van, ami nem, de próbálják ki, és meglátják, hogy tényleg nem olyan rossz ez, mint amennyire azt mondják. Köszönöm szépen.
Sziasztok!
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
Ez volt tehát az interjú, amit Bozó Antal készített Hartman Istvánnal, aki hát elég jó véleménnyel volt a TikTok jelenségről és a TikTokról. Nektek mi a véleményetek ezzel ellenben, vagy ezzel, nem tudom, párhuzamosan, hogyha szabad kérdeznem, mert én azt gondolom, hogy azért István egy kicsikét talán kivételt képez az átlag emberekhez képest, akik kiürletják ezt a világot.
Hát igen, de én úgy gondolom, hogy jó, hogy ezt az elején meghallgattuk, hogy egy belső ember hogy vélekedik erről, mert mi, hogyha ezt nem hallgattuk volna most meg, és nem lett volna egy ilyen felvétel, amit készítettek a társaink, akkor nem, akkor csak arról beszéltünk volna, hogy mi hogyan látjuk kívülre, és szerintem az úgy nem jó ezt csak így bemutatni.
Nem, mert szerintem akkor mi pont az előítéletesek kategóriájába tartoztunk volna.
Igen. És így néhány technikai infót elmondok gyorsan a TikTokról, hogyha, mert ezt így az István nem mondta el, de szerintem fontos lehet, hogy ugye említette a Musical.ly-t, és a TikToknak az anyavállalata felvásárolta a Musical.ly nevű alkalmazást 2017-ben, hogy egy egységes platformot hozzon létre az ilyen típusú videóknak.
De akkor már nincs Musical.ly?
Annak nincs
már
Musical.ly, csak TikTok van.
Pedig most szerettem volna a karriernőt.
Hát figyelj, a TikTok még van. Rád vár. És a TikToknak egyébként két alkalmazásban jött létre. Az egyik a kínai verziója, az a Douyin, azt hiszem jól mondom, de lehet, hogy nem. És van az international, vagy hát a nemzetközi változat, az a TikTok. És nagyon sokan használják, ugye hát elmondta az István is, hogy előítéletekben azt mondják, hogy ez csak fiatal lányoknak a platformja, de hát
de
mostanában...
Is
nyilván. De mostanában amúgy, ahogy felkészültem az adásra, én is megnézegettem néhány TikTokot, hogyha így a videókat is TikToknak hívjuk, akkor TikTokokat.
Tikkeket, tokokat.
Igen. Már tényleg kicsit elmentünk ettől a musicalis iránytól. Lehet, hogy az ismertebb a köreinkben, mert ott még tényleg csak ez a zenét eltátogunk dolog ment.
Igen, még az én barátaim is csináltak. Igen. Érettségi időszakban tanulás helyett nagyon unatkoztak.
Ja, hát igen, igen.
De azért a TikToknak is ez a fő tartalma, ezek a rámondásos lip-sync videók.
Hát nyilván, de nem csak zenékre, hanem találnak mindenféle.
Monológokra is egyébként, igen, meg igen, nagyon, igen, meg párbeszédekre.
Régi Mónika Sós felvételek, meg hasonlók is vannak.
Már töltöm is.
És így egy Vine-szerű platform alakult ki, hogy inkább történeteket mesélnek el vele, ami nekem egy kicsit meglepő volt. Viszont hozzá kell tenni, hogy ez rettentő addiktív tud lenni, és nagyon sok cikket találtam ezzel kapcsolatban, hogy azok az emberek, akik ezt használják, alig tudják letenni utána, és olyan helyzetekbe keverednek, hogy például forgalmas utakon próbálják fölvenni a videóikat, ami rettentő életveszélyes lehet, és utána kiírják alá, hogy kockáztattam az életem, léci, lájkoljátok,
szóval
meg ilyenek. Szóval
egy konklúzió. Az alkohol rossz, a cigi rossz, a TikTok rossz. Szóval ne
minden rossz, ne csináljátok.
De ha már említetted a Vine-t, akkor szerintem fontos tényező a TikTok sikerében, hogy a Vine is, teljesen megszűnt végül a Vine?
A Vine az igen.
Teljesen.
Igen, tehát végül is a régi musicalis tábor a Vine-osokkal kollaborálva átment TikTokra.
Igen, én is így mondanám.
Ez egy nagy
igen.
Táborok vannak itt. Mm-hmm. Nagyon.
És hát nagyon sok olyan tényező van, ami miatt sokan nem preferálják a TikTokot, mert ugye ez a vállalat, hát sokan, sok állam betiltotta legalább egy kis időre, vagy több hónapra is, amivel a TikTok több milliós regisztrációtól esett el, mint például Indiában, azt hiszem 3 hónapra tiltották le, és Indonéziában 1 hétre tiltották le pornográf tartalom és istenkáromlás miatt, mert ez off-topic, de Indonéziában az istenkáromlás az illegális, és 5 évig tartó szabadságvesztéssel sújtandó. Maximum. Úgyhogy ez nagyon érdekes, illetve
de
sokan...
TikTokon nincs valami szűrő, mint YouTube-on?
Hát igen, ez a nagyon érdekes, hogy elvileg van valami ilyen tartalomszűrőjük, de ez nagyon sokszor nem működik, és eléggé gyakran kerülnek ki kiskorúakról is pornográf tartalmak.
Szóval nincs.
Hát igen, illetve sokan gondolják azt, vagy hát lehet, hogy ez így is van, hogy a TikTokban a kiskorúaknak és egyéb felhasználóknak az adatait hát így bányásszák, és nem megfelelően tárolják.
Ez egy valós félelemet valószínűleg.
Úgyhogy, hát igen, de ez már bármilyen internetes platformon szerintem előfordulhat. Igen. Én még felkészültem egy pontos emberről, aki felhasználója volt a TikToknak is. Aki...
TikTok celeb.
De már csak te volt, már nem.
Hát igazából ezzel akartam bevezetni, mert
már máshol talált megélhetés.
Ez a hölgy használta a TikTok, akkor nem sokkal később letiltották a platformról, de ez a valaki egyébként Bell Delphine, aki egy 20 éves TikTokon ismerté vált celeb.
Aki... Neki ez a művész neve? Vagy
igen,
ez
igen,
a...
egyébként valami, hát egy brit lány, nem tudom, hogy hívják, de ez csak művész név, tehát hogy nem így hívják.
Az brit lány, elég elsője beütése van így a képek alapján.
A plasztika.
Hát ja, meg most egy rózsaszín parókát hord, szóval, hogy ja. Nem nagyon tudnád eldönteni.
Lélekben ez.
Na igen, és hát amikor letiltották TikTokról, akkor Instagramon és YouTube-on kezdte építeni az online énjét, viszont egy ilyen, hát kicsit
rizikós fotó miatt a 4,3 millió követővel rendelkező Instagram oldalát is letiltották. Úgyhogy most már YouTube-on és Patreon-on próbálkozik fenntartani az énjét. Nem tudom, tudtok róla így néhány dolgot?
Én úgy tudom, hogy Twitch-en is tevékenykedett, és különböző játék streameket vállalt be, viszont elég lengeruhákban, és emiatt a Twitch is többször figyelmeztette, hogy a kiskorú nézőközönség legyen tekintettel.
Hát ja, de igazából...
Hát tekintettel még a... volt rájuk talán.
Igazából a YouTube-on is nagyjából ilyen videói vannak, meg ilyen eléggé furcsa, mert nagyon-nagyon-nagyon ellentmondásos dolgokat csinált. Tehát, hogy neki volt az a sztántja, hogy elküldte a saját fürdővizét $30 a megrendelőinek, és aztán
elkelt
az
egész készet? El,
igen, mindegyik. Nem tudom, hogy hogyan lett kifogyni fürdővízből, de kifogytak. Tehát, hogy az utolsó darabok ilyen $15,000 keltek el az eBay-en
licitán. Piacidés ezek szerint de abszolút, de rá kell állni.
Néha megéri idiótának lenni, tehát így simán.
Hát szerintem ez a lány egy
sok idióta. Tehát olyan dolgokat csinál, hogy senki nem merné megcsinálni, és ő megcsinálja.
Mondjuk, ha lenne végtelen pénzem, akkor lehet, hogy én is beruháznék, most tök menő, nem?
Egyébként vicces, hogy a lányt hibáztatják ezért, de szerintem ő pont nem...
Nem csak egy kiszolgálja az igényeket.
Igen, tehát az a fura, hogy erre van igény.
Ja, hát igen, úgy reklámozta a fürdővizét, hogy a szomjas gamer fiúknak. Tehát, hogy nyilván megvan a célközönsége, és hát a Patreonja is nagyjából erről szól, hogy egy dollártól $2,500 választhatsz csomagokat, hogy havonta mennyit fizetsz neki, és konkrétan az egész egy nagy pornó oldal. Tehát, hogy nyilván ezeket osztja meg, amiből neki bevétele
de
van.
De YouTube-on is voltak ilyen reakcióvideók, hogy megérkezett a Belldelfin vízem, és megkóstoltam.
Ja, meg emberek így elszívták az elcigiükben, meg nem tudom, zacskós levest csináltak belőle.
Az emberiség megérett.
Legendák.
De senki nem kapott tőle fertőzést, szóval legalább
majd legalábbis arra nem készült videó.
Ja. Szóval így postán adja föl, vagy az, hogy működik?
Igen, ilyen hát palaszkozva.
A palaszkozva lehet, mint zacskóban.
Ja, ilyen kis, nem tudom, ilyen befőttes üvegszerű cucc van, vagy hát volt.
De zsenyális. Utána kirakott egy Instagram posztot, amikor elfogyott a készlet, hogy nyugalom, mert fog még gyártani, és így lett egy ilyen második
széria. Tök megnyugtató, tényleg.
És csinált, valaki egy DNS tesztet csinált, azt hiszem, hogy...
De bizonyítsa, hogy...
Igen, és elvileg kiderült, hogy nincs semmilyen DNS abban
a azt is Kínában gyártják, az ő fürdővízét.
De képzelj már egy sejt, hogy így beleereszti a csapvizet egy befűtés üvegbe, és $30 találja.
Zseniális!
Hát ezért mondom, én tényleg becsülöm az ő kreativitását.
Hát az igen, biztos.
Meg hát a YouTube videó is olyanok, hogy van a legismertebb videója, az a magyar fordításban ez az Én is a legjobb barátom, ez a címe, és egy döglött polip van a videóban, ahogy ott simogatja, meg lefekteti, és van rajta két ilyen műanyag szem. És erről szól az egész videó, hogy mit csinál a döglött polippal.
Fúj!
Talán most kéne elvágni ezt a témát, és nem tudom, még következnek, és még van hátra egy rövid megszólalásunk, úgyhogy... Elmegyünk egy szignálra, és jövünk vissza az utolsó etappal.
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
És itt is vagyunk újra, továbbra is az Epercek című magazinműsorban. Az pontos idő 17 óra 22 perc, és hát a elmúlt hét legnagyobb gasztronómiai híre az, hogy megérkezett a Vega Burger a Burger Kingbe. Yeah, örülünk neki?
Árulás.
Szerintem. Én úgy tudtam, hogy a KFC-be jött. Vagy most mindenhova?
A műsorszám fokozottan terméket is tartalmaz, és egyébként nincsen, nem reklám, és nincs semmilyen szponzor, sajnos mögöttünk, de nem, ez most a Burger King. Volt a nyáron már próbálkozása ki, azt hiszem.
Hivatalosan Rebel Whopper névem. Fut a termék a Burger Kingben.
Igen, és már kapható, szuper. Azt hiszem, 12-e óta, és csak pár dolog, amit igazából érdemes tudni, hogy az USA és Svédországban már nagy sikert aratott, és most Európában, 25 országban is kapható, ilyen normális hamburger áron.
Én egyébként azt láttam, hogy egy kicsit drágább, hogy nem ilyen 1800 forint körül mozog?
Nem, 1140 forintot láttam hivatalosan a menüben. Aha. A KFC is vega készítmények drágábbak.
És ezt valamelyikötök kóstolta már?
Nem. Mondanám, hogy sajnos rá.
Tudod, mi van benne? Tudod, miből áll? Csak hadd mondjak pár dolgot. Tehát, hogy vannak benne ilyen szója, protein, búza, tehát unalmas dolgok, de van pár benne izgalmas, mondjuk hagyma, oké. Szabadon tenyésztett csirke tojásának fehérjéje. Szóval ez nem vegán, ez itt megbukik, hanem ez csak vega.
Hát igen, 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 pontosan.
Jó. Cool. Keményítő égetett cukor, és a kedvencem a tengeri hínár kivonata. Egy hamburger húsban, ami ugye nem hús, hanem tengeri hínár ezek szerint. Elképesztően
na, de várjunk, gusztusosnak hangzik. Kivonata van benne, akkor igazából ez hogy is van? Hát,
sajnos nem tudok ennél többet. Igen, ebből áll össze a nem húspogácsa, hanem növény alapú pogácsa. Tehát ez egy nagyon jó pogácsa, ami benne vannak ezek a mindenféle jóságok, és egy fontos dolog, amiről már beszéltünk az adás előtt, hogyha esetleg extrém vega vagy, akkor kérhetsz bele még békönt is. Hogyha ilyen kicsit
hát
lázadó vegetáriánus. Vagy egyébként szerintem ez egy nagyon jó vonal, engem nem érint, mert meg fogom kóstolni, mert aztán nagyon drága lesz egyébként, mert ezek nagyon drága, ezek a bio, meg vega, meg vegán igen, dolgok, de meglepően nem annyira drága. Úgyhogy egyébként lehet, hogy már csak az adás kezdés meg fogom kóstolni majd később.
Úgyhogy az Asztorián a Burger King.
Így van.
Arról is jelenleg egy külön kiadást, hogy Bálint megkóstol és leteszteled.
Ja, lesz ilyen éjszem, hogy beleharapok. Hogy roppan a hínárhús ellenben a...
meg a vega bacon.
Igen,
meg
igen,
a
igen.
Hagyma, mint extra, igen.
És ki tudja, lehet, hogy egyébként pár évtized múlva már csak ilyenek lesznek a boltokban, és azt olvastam, mert néztem ilyen teszteket, hogy egyébként nem lehet megmondani elsőre azt, hogy ez nem az a burger, ja, amiben...
Íz alapján?
Igen, igen, íz alapján. Kinézetben sem
lesz,
annyira.
A Pepsi meg a Coca-Cola.
De hogyha csukott szemmel, hogy elém tesznek egy rendeset, tehát egy marha húspogácsásat, meg egy ilyen növényi húspogácsás hamburgert, akkor lehet, hogy is tudom megmondani azt, és lehet, hogy ti se, hogy melyik.
De én egyébként azért nem értem ezt az egész mozgalmat, meg hogy erre miért van szükség. Most elvonatkoztatva a vegán meg a vegetáriánus lételőnyeitől, hogy azért a Burger King karakterében nem az az üzlet, ahová azért megy be az ember, mert vegetáriánusosan szeretné étkezni.
Van, eddig nem az volt. Van, aki salátát is eszik ott, szóval. Ja. Meg most van, aki
saláta sokkal egészségtelenebb, mint egy fogása, de...
Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Az biztos, hogy ez egy versenyt fog előidézni a piacon, hogy a riválisok és a versenytársak fognak erre reagálni, hiszen mondjuk ameddig a Burger King azzal kampányol, hogy gyertek ide húsmentes hús, addig a McDonald's például ilyen dupla májas hamburgert kíván most már
és
a alkalmából, ami azért nyilván elég nagy különbség ilyen téren. De hát meg kell kóstolni, és el kell dönteni.
És akkor mi lesz a következő, tehát a KFC-ben ilyen csirkementes csirkefalat? Vagy?
Ott is van valami ilyen vega opció.
Igen, egyébként a KFC-ben
volt. A kóla.
Igen, az az, ami...
Az az,
ami a drágább, nem is tudom, valami halloumi burger, vagy valami ilyesmi a neve. De annak nem néztem utána, hogy az mit tartalmaz, viszont az is ilyen húsmentes dolog.
Szerintem, hogyha másképp nem, mindenképpen jó arra, hogyha egy vegetariánus ember szeretne olcsóbban mondjuk enni, mert azért a legtöbb ilyen vega hely, meg vegan hely, azok nagyon drágák. Szerintem, amit én hallottam, nem járok ilyenek, csak hallottam, hogy azok eléggé borsos áruak. Ez a Burger King egy jó opció, jó alternatíva lesz nekik, pláne, hogyha rálnak erre a vonal, és mondjuk lesznek kis hínáros nuggetsek, meg nem tudom még mik, amiket
hát
kitalálnak.
Én ezt nagyon adnám.
Hát ez egy új kor, berúgta az ajtót a Burger King ezzel, és meglátjuk, hogy hová
nyilván
fog
fajulni. Az a céljuk, hogy nyissanak azok felé, az emberek felé is, akik alapból nem mennének be.
Tehát, hát meg hogyha Amerikában ez bevált, akkor azt gondolom, hogy Európában is be
jó,
fog válni.
Szerintem ennek van egy olyan oldala is, hogy én mondjuk, ha vegán életmódot élnék, és elítélném az állatfeldolgozást, akkor nem adnék pénzt egy olyan cégnek, ami marhák feldolgozásából nyert az összes
vegánát. Jó, hát nem csak azért vegák az emberek, mert elítélik a...
De most a vegánokról beszélek, akik...
De a vegániát nem fog enni, mert van benne...
Mert van benne tojás.
Szabadon tenyésztett csirke tojásának fehérjéje.
Jaj, ez csak vegetáriánus.
Ez csak vegetáriánus, igen.
Akkor kitisztultak én.
És akkor tehát a vegetáriánus meg a plusz vegán bacon között, akkor tehát a vegán a semmi állati eredetű.
Igen.
Ja.
Semmi tojás, sajtot, tejet, semmi, ja, ami állattól ered.
Úgyhogy a vegán hamburger az még egy érdekes dolog. Bár biztos, hogy amúgy létezik, csak valószínűleg jó drága is.
Igen,
Szilágyi Gál Mihály tanár úr tette fel a kérdés retorikán, hogy ebbe a folyamatban hogy illenek bele a húsevő növények, ami jogos felvetés.
Wow. Igen, ez elgondolkodtató mondjuk. Szóval akkor hagyjuk, hogy a kedves hallgatók ezen gondolkoznak egy kicsikét a következő adásunkig egészen, mert hogy lejárt az időnk. Sajnos ez volt tehát az Eper Rádión, az első Pesti Egyetemi Rádión, az Epercek című élő magazin műsor. Itt volt velem a stúdióban Pintér Fanni.
Sziasztok!
Szűcs Andi.
Sziasztok!
Szarka Roland.
Sziasztok!
És Külön köszönet a plusz munkákért Székács Lindának, Fodor Fanninak, Herceg Sárának, Szabó Zsófinak és Bozó Antalnak. A technikát Őri Soma kezelte, ismét remekül. Én Jámbor Bálint voltam, kövessetek minket Facebookon, Instán, látogassatok el a honlapunkra, és találkozunk a legközelebbi adásban. Sziasztok!
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készült.
A műsor termék megjelenítést tartalmazott. A felvétel 2019-ben készült az első pesti egyetemi rádióban.